Sokszor szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, de mint tudjátok, ez már bevett szokás nálunk, hogy a gyerekeké az elsőség. Tudjátok, a gyerekek, hogy mindig megnehezítitek a dolgomat, mert hogy olyan dolgot szeretnék mondani nektek, ami segít nektek is a magatok életében, az elégododásban, de miután itt a felnőttek is hallgatják, ezért indirekt módon, nem is értetettem ezt a szót, tehát közvetett módon én a felnőttekhez is szeretnék szólni. Lehetne egy görög bölcs nevéhez is kötni mindazt, amit mondani szeretnék, de most tekintsünk el ettől, a neveket úgyis elfelejtjük. Egy bölcs emberhez oda szegődött egy a közeli utcában lakó ismerőse, és azt mondta neki, hogy szeretnék a te barátodról néhány dolgot elmondani. A görög bölcs megkérdezte ettől az embertől, hogy a hármas szűrőt ismered-e? És ha ismered, használtad-e, mielőtt ide jöttél hozzám? Hát nem is hallottam én erről a hármas szűrőről, mi lenne, ha elmondanád, és akkor majd megszívlelem. Az első kérdés az a hármas szűrőn belül, hogy igaz-e az, amit mondani akarsz nekem az én barátomról. Hát kicsit zavarba jött a hírvívő, és azt mondta, hogy hát nem vagyok éppen meggyőződve róla, lehet, hogy nem igaz. Na akkor az első szűrő már is éreztette a hatását, akkor ezt a részét talán függesszük fel. A másik kérdés, hogy jóságos-e az? Tehát jó színben tünteti-e fel az én barátomat, amit mondani akarsz? Hát nem éppen ellenkezőleg. Hát akkor a második szűrőn sem állta meg a helyét ez a bizonyos közleni szándékozott dolog. Mi a harmadik szűrő? Nézzük meg. Van-e valakinek haszna abból, amit mondani akarsz? Nem mondanám. Talán éppen az ellenkezője kára van. Tudod mit? Akkor nem mondanám. És ezt azért mondtam el nektek, mert a Bibliában velünk felnőttekkel, de hiszem, hogy veletek gyerekekkel is, az Úr Jézus a gondolkodás szintjét szeretne sokat foglalkozni. És azt mondja nekünk, hogy minden gondolatot ejtsünk fogjul a Krisztusnak való engedelmességre. Mint ha azt mondaná, talán a görög bölcs is tőle vette, hogy ezen a hármas szűrőn át kell engedni a gondolatot. Igaz-e, jóságot képvisel-e, és hasznos-e. És ha ezeknek a feltételeknek nem felel meg, akkor inkább nem mondjuk. És ezt egy nagyon szép képpel társítja, ejtsük fogjul ezeket a gondolatokat a Krisztusnak való engedelmességre, ne foglalkozunk velük, hogyha ezeknek a feltételeknek nem felel meg. És Pál apostol is, aki a görög világban igen járatos volt is, egy hasonló gondolattal társítja az eddig mondottakat, azt mondja, hogy amit csak igazak, amit csak nemesek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, akkor ezekről gondolkodjunk. És a gonosznak ne adjunk helyet. Mondhattam volna ezeket az ígéket is, de itt talán könnyebben megjegyeztétek, hogy egy görögből szavaihoz társítottuk. Hármas szűrő. Vissza tudjátok sorolni? Igaz? Jó? Hasznos. Ezeket a kérdéseket tegyétek fel mindig, amikor valakiről, vagy valamiről beszéltek, és ha ezeknek nem felel meg, akkor jobb vagyon hallgatni ezt a dolgot. Vagy szívlejétek meg, ezt kívánom nektek, és akkor sok örömetek lesz az életben.
Kedves testvérem, egy olyan ígét szeretnék idézni, ami ugyan az úrvacsora szereztetési ígéi közé tartozik, de agyon hallgatjuk ezeket az ígéi kijelentéseket. Én magam azért tettem eddig így, mert hogy ezek olyan kissé lehangoló és kellemetlen gondolatokat felszínre hozó tartalmú ige szakaszok. De úgy gondolom, hogy miután az ige az úrvacsorával hozza összefüggésbe, nem lehet igazán következmények nélkül sokáig hallgatni ezekről. A Korintus beliekhez írott első levél 11. fejezetében találhatóak. És a 26. versig szoktuk idézni, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Utána pedig a Szentírás arról beszél, hogy ha valaki méltatlanul eszik, és méltatlanul iszik, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. Tudom, hogy lehet egy ember életében olyan útszakasz, amikor egyfajta lelki megfáradás eredményeképpen nem veszi annyira komolyan a bűnt. De nem komolyan venni azt a bűnt, ami az Úr teste és vére ellen elkövetett vétek, hát az még a legérzéketlenebb ember számára is úgy gondolom, hogy nagyon kritikus. Márpedig itt a Szentírás azt mondja, hogy ilyen létezik. Mégpedig akkor, ha méltatlanul eszi a kenyeret, és issza az Úrnak poharát. Mit jelent méltatlanul? Hát méltatlanok vagyunk, nem? Itt egy olyan kifejezés található, ami inkább a felkészületlenül, a ráhangolódás nélkül, az érzéketlen viszonyulás gondolat körét veti fel. Tehát amikor számomra, vagy az én esetemben, mindaz, ami az úrvacsorán történik, inkább a megszokás jegyében, mint sem a tényleges átélés és az abban való érdemi részvétel jegyében zajlik. Lehet-e szokványosan a megszokás jegyében részt venni egy úrvacsorán? Ugye az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend, szinte kötelező az úrvacsorán Krisztus haláláról beszélni, de minden egyes ilyen esetben felvetődik a kérdés, hogy vajon hatástalan-e a Krisztus, vagy nem. Ezt a kifejezést Pál apostol a Galatabeliekhez írott levélben használja, ahol nagyon hamar más evangéliumra hajlottak a galatabeli hívők. A törvény fontosságát túlhangsúlyozva azt mondták, hogy bizonyos mózesi elképzeléseket, ugye a Mózes nevéhez társítható szövetségi rendelkezéseket is komolyan kell venni, és ezzel erőtlenné tették a Krisztusról szóló örömüzenetet. Pál apostol ezzel a nagyon keresetlen egyszerű szóval fogalmazott, és azt mondta, hogy hatástalanná teszitek a Krisztust. Emlékszem fiatal koromban, amikor úrvacsorára mentem, milyen lelki gyötrelmeket éltem át, hogy vajon most én méltatlanul fogom-e, az én esetemben hatástalan lesz-e, miről tudom, hogy nem hatástalan, és miről tudom, hogy nem méltatlanul veszem. És megkerestem a Bibliában azokat az igehelyeket, amelyek segítenek ezt a belső feszültséget feloldani. És arra gondoltam, hogy ha az Isten bennünket vele való közösségre alkalmas, és ilyen jellegű közösséget fenntartani képes teremtményekké formált, akkor az Isten és ember közötti kommunikáció, mint olyan, lehetséges. És pedig nem egyoldalúan, hogy én imádságaimban megfogalmazom mindazt, amit az Istennel közölni szeretnék, hanem az Isten válaszol. És amikor a bűnbánati zsoltárokat vesszük kézbe és olvassuk el, ezekben a zsoltárokban visszatérő fordulat, add vissza nékem a te szabadításod örömét. Védj körül engem a szabadulás, a szabadítás örömével. És egy úrvacsora akkor igazán marad a megszokás kategóriáján belül, ha itt vagyok, ha sodródom, ha részt veszek a különböző cselekményekben, hagyom, hogy megmossák a lábamat, én is megmosom a másikét, és amikor hozzák a kenyeret és hozzák a pohárt, én is elfogadom, de amúgy, mintha itt se lennék. Tudom, ez egy kicsit kiélezett fogalmazás, de ilyenkor kétségbe kellene esnünk. Mert hogy vétkezünk az Úr teste és vére ellen. És számunkra a Krisztus hatástalan. Ha számunkra a Krisztus hatástalan, akkor a bűntől való szabadulás szempontjából milyen egyéb lehetőségünk kínálkozik? Ha az az egyetlen dolog, amit az Isten, ami gyógyításunkra adott, az Isten meg nem érdemes szeretete, ami, ami belső változásokat hoz létre kinek-kinek az életében, ha befogadja, ha ez az egy dolog nem hat, akkor milyen egyéb megoldás vagy reménység kínálkozik még? Egy úrvacsorán nem becsülni a Krisztus testét mit jelent? Kénytelen voltam itt is utána járni, mert nem igazán tudok mit kezdeni ezzel a szóval, hogy nem becsüli. Ez annyira brutális és kereszténhez méltatlan viszonyulás, hogy én ezzel nem akartam igazán szóba állni, ezért megnéztem, hogy mi minden van még ennek a szónak a hátterében. És ilyen kijelentéseket találtam, hogy nem veszi komolyan, hogy érzéketlenül marad, hogy amikor döntési helyzet kínálkozik, akkor nem ezt az egyetlen motivációt engedi érvényesülni. Amikor tehát itt a Szentírás arról beszél, hogy ha valaki méltatlanul, akkor felkészületlenül, az önvizsgálat elmaradásával, a rutinszerű, megszokott cselekmények gyakorlásával akar eleget tenni, vagy jelen lenni az úrvacsorán. És a Biblia azért mondja, nem egyszer, nem kétszer, hogy vizsgálja meg az ember magát, és úgy igyék, és úgy egyék. Vizsgálja meg magát. Ami nem csupán az önvizsgálatra utal, hanem arra, hogy foglalkozzon magával. A kereszténységen belül, noha vannak bizonyos visszatérő cselekmények, semmi nem rutinszerű. Nem lehet rutinszerű. Minden egyes dolog hátterében a tudatos átgondolásnak és az Isten felhívásának kell érvényesülni, hogy úgy egyék és úgy igyék. Személyre szabottan, mintha csak egyedül ő lenne jelen, vizsgálja meg magát. Gondolj át, hogy mi miért történik, minek mi a tartalma, mi a jelentősége, hogyan hat mindez rá, és milyen szerepet tölt be az életében. Ilyen átgondolások nélkül részt venni egy úrvacsorán nagyon kemény és nem kívánatos konzekvenciákkal társul. Mert nem úgy megyünk el innen, ahogy idejöttünk. Ha a bűntől való szabadulás öröme vesz körül, akkor felszabadult szívvel, annak bizonyosságában, hogy az Isten minden bűnünket megbocsátotta, hogy amikor az úrvacsorában a másik testvér mossa a lábaimat, akkor ott nem más, mint éppen a Krisztus van jelen az ő személyén keresztül, aki megmos és megbocsát. Aki kimondja talán nekünk is, ha van bennünk valamilyen ellenkezés, hogy ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám. Tehát az úrvacsorának ez a része is átgondolást igényel. Amikor ott vagyok és mossák a lábamat, nem csaponghatnak a gondolataim, nem járhatnak ki tudja merre, ott kell jelen legyek teljes lényemmel, mert ott rólam van szó. Ott az Úr és a Mester mossa a lábaimat. És éppen ezért nem közömbös, hogy meg tud-e mosni, mert hogy én kész és nyitott vagyok, és hagyom, és tényleg a szívemben ott él a bűntől való szabadulni akarás vágya, és erre a menny válaszát be tudom fogadni, és ott valóban felszabadult szívvel állok majd fel, és tudok igazán a másik nyakába borulva örülni, hogy az Úr felhasználta őt, és rajta keresztül megmosott és megbocsátott. Tudjátok, az az én egyik legnagyobb tehertételem, amikor eljövök gyülekezetekbe ígét hirdetni, és főleg úrvacsorára, hogy bocsánat a szóért, nem szól ez személyesen senkinek, de amikor olyan közömbös és érzéketlen tekinteteket látok, amikor a lábmosásban is a rutinszerű jelleg érvényesül, és ennek megfelelő arckifejezések kerülnek elém. Tudom, indítékokat nem lehet megítélni, tudom, hogy senkinek a lelkébe bele nem látok, de én tudom azt is, magamból kiindulva, hogy amikor örülök, amikor Krisztushoz visszataláltam, amikor tudatosul bennem a bűntől való szabadulás öröme, mert az Isten körülvesz engem a szabadulás örömével, ezt nem tudom és nem is akarom elrejteni, pedig alapvetően egy ilyen zárkózó, beállítottságú valaki vagyok, aki az érzelmeit nem igazán szereti nyilvánosságra hozni. De az öröm egy olyan jellegű, a bűntől való szabadulás pedig még inkább egy olyan jellegű belső tapasztalat, amit az ember készséggel a nyilvánosság elé tár. És tudjátok, a Biblia is írja, hogy mi életillata vagyunk életre. Lehetünk persze mások is. Amikor eljövünk a lábmosástól, vajon az életillata lenge körül bennünket? Az a felszabadult öröm, hogy bűnösként mentem oda, és a bűntől való szabadulás örömével ajándékozott meg engem az Isten, mert megmosott és megbocsátott. És most már tartozom valahova. Egy közösség része vagyok. Az Istennel való közösség része. Mert a bűn nem csak az Istentől választ el, hanem a másik testvértől is. A rendezetlen dolgok, az úgy hagyott és hosszú távon megtűrt dolgok megrontják a közösséget. És az Isten azért rendelkezett intézményesen is arról, hogy egy urvacsorában hogyan lehet a dolgokat rendezni, hogy az egymáshoz való viszonyunk is rendeződjön. Persze az Istennel való rendezett viszonyból táplálkozik és fakad ez is, de nem közömbös és nem mellékes, hogy milyen ennek itt az urvacsorán belüli következménye. Szoktam mondani már egy kicsit talán epésen is, hogy amikor énekelünk a végén, akkor legalább abból az énekből már valami kivehető legyen, az öröm, a szabadulás öröme, hogy ott felszabadult szívvel énekel mindenki, mert valami történt. Úgy persze nem megyünk el innen, hogy nem történt semmi. Valami történt velünk. Vagy közömbösebbek vagyunk, vagy átjárja szívünket ez a felszabadult öröm. És ezt is vizsgálhatjuk. Legyen ez is tanulság. Milyen vagyok én egy urvacsorában? Tényleg tudok-e megbocsátani? Ki tudom-e a szívemből vetni azt, ami a másik személyében olyan megterhelő volt eddig? Tudom, hogy születnek olyan egymásra találások az urvacsorában, hogy kissé kényszeredett mosollyal oda megyünk a másikhoz, és na, ha netántán vétkeztem valaha is ellened, akkor bocsáss meg. Szóval tudjuk, hogy vétkeztünk ellene, tudjuk, hogy a tyúk szemére léptünk lelkértelemben véve, beszéltünk a háta mögött, stb. De oda megyünk egy ilyen általános megjegyzéssel, tudod, ha netántán, akkor bocsáss meg. A másik nem tud ezzel mit kezdeni, és ennek nincsen pozitív visszahatása. Ez egy kicsit rosszabb, mintha oda sem mentem volna. A kifejezés, amit szeretnék igazán többször is hangsúlyozni, hogy lehet vétkezni az Úr teste és vére ellen. Ami azt jelenti, hogy itt az urvacsorában is lehet vétkezni, az urvacsora vételek közben is. A lábmosásnál, a kenyér és a pohár magunkhoz vételénél is lehet vétkezni. És próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék, és úgy igyék. Nem szeretném, hogyha ez az urvacsora most ezek után elmaradna. Mert volt egy gyülekezet, még jó, hogy létszámában kevesen voltak a jelenlévők, de a 8 vagy 10 tagú gyülekezetből körülbelül 4-en nem vettek urvacsorát, mert úgy érezték, hogy nem felkészülve jöttek. Testvérem, szeretném ilyenkor mindig a tékozló fiú példázatát szíves figyelmetekbe ajánlani. Mivel ment oda a tékozló fiú? Miért ment haza? Mert már nem szerette a moslékot. És nagyon éhes volt. Elment, mert azt mondta, hogy az én atyám házában a béres bővölködik kenyérben. Én pedig éhen halok meg. És ami ott döntő fordulatot hozott létre ennek az embernek a lényében, az az atya magatartása volt. Mikor még távol volt, meglátta őt az atya, elébe futott. És ekkor már nem az éhség volt a legdöntőbb dolog, hanem az, hogy az én atyám ide jött elém. Hogy az én atyám még mindig szeret engem, noha egy csúnya piszok alak voltam. Szeret engem, a megbocsátás, a hazafogadás készségével fogad, és már senki nem beszélt ott az evésről, senki nem beszélt arról, hogy itt a béresek bővölködnek kenyérben, hanem mindent túlharsogott a hazafogadás, a visszafogadás öröme. És lehet, hogy ez a fiatalember is azt a tapasztalatot élte meg, amit a samáriai asszony. Oda ment a kútra meríteni, aztán már a vödör se volt fontos, mert találkozott valakivel. Most az úrvacsora ezt kínálja, ezt a találkozást. Ide jövünk indítékok nélkül, közömbösen, nem eléggé felkészülve. Ez a hét nagyon macerás volt, és nem volt elég időnk, és nem igazán tudtunk elcsendesedni, de itt az úrvacsorát megelőző igehirdetésnek lenne az a funkciója, hogy az Isten hazafogadó szeretetére irányítsa a figyelmet. Egyben a veszélyekre is nyilván. De a veszélyekre csak azért, hogy még inkább az Istenre, a lábunkat megmosti kész Krisztusra irányuljon a figyelem. Amikor oda megyünk, legyen ez tudatos. Itt az Úr és a Mester van jelen, aki meg akar mosni. És minden azon múlik, hogy én a bűntől való szabadulás örömét tapasztalom-e, vagy pedig közömbös szívvel egy kicsit rezignáltan megyek el innen, hogy hogyan viszonyulok hozzá, itt minden rajta múlik. És ezért próbálja meg ki magát. Vizsgálja meg ki magát, és úgy vegyen részt az úrvacsorában. És úgy egyék, és úgy igyék. Van, aki méltatlanul eszik, és az ilyen ítéletet eszik. Itt a szombatiskolán beszéltünk arról, hogy az első bűn, az vajon milyen bűn volt. Azt mondta Isten, hogy amelyik napon eszel, meghalsz. És ettek, és nem haltak meg. Most akkor ez bűn volt? A Biblia arról beszél, hogy az első emberpárot abban a pillanatban, amikor megszakadt a Krisztussal való közösségük, potenciális halottak voltak. Mi azért jöttünk ide, hogy potenciális halottként rendezzük a dolgainkat, és a halálból átmenjünk az életre. Amikor bűnben élünk, no, fizikálisan nem haltunk meg, az Isten úgy tekint ránk, mint akik a menny szempontjából halottak. Egészen a rendezésig. És ezért van óriási jelentősége annak, hogy mi történik velünk. Lehet méltatlanul enni és inni, nem becsülve, nem értékelve, nem komolyan véve, de lehet azzal a belső elszántsággal és eltökéltséggel, a szabadulni akarás legerőteljesebb vágyával oda menni, hogy én igenis vissza akarok kerülni az élők közé. Én szeretnék az atyai ház örököseként élni, ahol nem az örökségem van a hangsúly, hanem az Isten jelenlétén. Szeretnék az Isten életadó jelenlétébe visszakerülni, és így akarok részt venni az úrvacsorában. Majd itt a 29. vers azt mondja, hogy ennek hátterében, tehát amikor csak elméletileg beszélünk most róla, tehát aki méltatlanul eszik és iszik, ítéltet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Az utóbbi években, de talán az utóbbi hónapokban még inkább úgy elgondolkodtam azon, és lehet, hogy már hallottátok tőlem ezt a mondatot, most bocsássátok meg, ha még egyszer hallani kell. Elgondolkodtam azon, hogy Krisztus halálát ki és mi okozta. És minél mélyebben eltöprengtem a kérdés felett, annál inkább rájöttem, hogy ott én voltam. Prédikáltam már többször arról, hogy mennyire felháborító, amikor Krisztusnak az arcába sújt valaki. De a kereszthalál az nem csak arról szól, hogy Krisztus milyen nagy lelkű, és hogy a saját életét kész odaadni, hanem Canterbury Anselmus álláspontját is megfogalmazza, hogy ember, nem gondoltad meg, hogy milyen súlyos a bűn. Itt ilyen szempontból rólunk is szó van. Amikor az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend, rólunk is szó esik. Azért kellett Krisztusnak meghalni, mert ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, akik a megváltó arcába sújtanak. Ha ide jönne közénk, biztos, hogy feszizsmeget kiáltottunk volna mi is, és végig kísértük volna a Via Dolorózán, és bekiabálunk, és stb. Sok mindent, mert hogy ez van bennünk. És ettől akar bennünket az Isten meg nem érdemelt jósága megszabadítani. Ha valaki méltatlanul eszik, az, mert nem becsüli a Krisztus testét, az az egyik Zsoltárban megfogalmazott kijelentéssel mutat közeli viszonyt. Azt mondja, a 22. Zsoltárban csak néznek és bámulnak rám. Ez a kifejezés vajon nem azonos azzal, hogy nem becsülöm. Csak nézek és bámulok. Egy úrvacsorán is lehet így részt venni, nézek és bámulok. Ne vegye senki sértésnek, a Bibliában van ez a kijelentés. Szóval nézek közömbösen, érzéketlenül, nem tudok vele mit kezdeni, vagy nem tudok olyan mélységig kezdeni vele valamit, hogy ez megrendítsen engem, és elszörnyedésre késztessen önmagammal kapcsolatban. És amikor a Krisztus testéről beszélünk, hogy nem becsüli valaki a Krisztus testét, akkor egyre erősebb hangot kap, legalábbis az én tudatomban az, hogy amikor Krisztus a hatszori kihallgatást túlélte, amikor megütötték, amikor gyalázták, köbdösték, amikor nátszállal a fejét verték, amikor tövis koronát tettek a fejére, tehát fizikai bántalmazásokat szenvedett el, akkor voltaképpen ez a bánásmód egy szégyenteljes magatartási forma, és Krisztusnak az elszenvedése, ezeknek az elszenvedése egy dolgot hirdet, hogy nekem a bűn szégyenével sem kell soha szembenéznem. Hogy Krisztus a bűn szégyenét is magára vette. Tehát amikor én nem becsülöm a Krisztus testét, akkor nem értékelem az Istennek azt a gesztusát, hogy még a bűn szégyenétől is meg akar bennünket szabadítani, nem csupán a végső konzekvenciáktól. Én szerintem nincsen ember közöttünk, aki ne rendülne meg, amikor ezeket a gondolatokat olvassa a Bibliában, hogy a Krisztussal hogyan bántak, és hogy mindezt azért engedte meg Krisztus, hogy a bűn szégyenét is magára vehesse. Becsüljük az Úr testét és vérét. Mert a mi örök sorsunk függ attól, hogy hogyan viszonyulunk Krisztus áldozatához. Hogyan viszonyulunk ahhoz a bánásmódhoz, amit értünk és helyettünk elszenvedett. És hogyan viszonyulunk a kereszt áldozathoz. Ezt a nagy kérdést kell felvetnünk minden egyes úrvacsora kapcsán, becsüljük-e, vagy hatástalan. És ha becsüljük, milyen mértékig? Tudjuk-e kimondani azt, amit Pál fogalmazott meg, hogy én nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig mind megfeszítetről. Annyi mindenről lehet tudni, ez a világ tele van információval. Lehet egy keresztény embernek az értékrendjében másfajta csoportosítás. Nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig mint megfeszítetről, és ennek eredményeképpen én is megfeszítettem a világnak. Egy urvacsorett munkája. Ha ez elhalványult, akkor ezt erősíti meg. És én szívből kívánom, testvéreim, hogy innen senki ne menjen el úgy, hogy ez a tudata, hogy a Krisztus kereszt áldozata, mindaz, amit értem és helyettem szenvedett, mindennél értékesebb és mindennél fontosabb. És én sem akarok másról tudni, mert én ezután kész vagyok mindent kárba veszni, hogy még szemétnek ítélni, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Mert az Isten fia szeretett engem és önmagát adta érettem, és ezért nem én akarok élni ezután, hanem hagyom és akarom, kiváltképpen vágyom rá, hogy a Krisztus éljen bennem. És hogyha az úrvacsorában ez a fordulat bekövetkezik, akkor a bűntől való szabadulás öröme is megjelenik. És minél inkább érezzük a bűntől való szabadulás örömét, annál jobban kialakul bennünk az ez irányú függőség, pozitív értelemben véve. És ebből táplálkozik majd ezután minden. És az Isten szabadítása és gyógyítása egyre inkább láthatóvá lesz majd a mi életünkben. A Jóisten adja ezt tapasztalatként nékünk. Amen.
Kedves gyülekezet, olvasom a lábmosás szereztetési igéjét. Kérem, hogy szíveskedjetek felállni. A húsvét ünnep előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalt már Iskarez Júdásnak, Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az ő Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkel a vacsorától, leveti a felső ruháját, egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet ölt a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, megtörölni kendővel, melyel körül volt kötve. Mén azért Simon Péterhez, és az mondanéki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondanéki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felele néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is. Mondanéki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni, különben egészen tiszta, ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Ura Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, ki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, amikor a hívők összegyűlnek az úrvacsorán, az Úr Jézus Krisztus mindig jelen van. Szent Lelk által erre az emlékünnepre az ő isteni pecsétjét szeretné adni. Várja töredelmesen, hogy hozzávigyük a mi szívünket, hogy az ő bűntörlő vérével megmossa. Mindenki, aki jelen van, szeretne részt venni az úrvacsorán, és senki sem maradjon távol az úrvacsorától. Azért, mert abban talán méltatlanok is részt vesznek, vagy méltatlan kezek is osszák. Azt mondja az ige, minden keresztény hivatott részt venni az úrvacsorán, hogy ezáltal bebizonyítsa, hogy elfogadja Krisztust az ő szeretett megváltójának. aki bármely okból távol marad, lelkében kárt szenved. Így tekintsünk a mai úrvacsorára és emlékünnepre. A gyülekezet pedig foglaljon helyet.
A 31. Zsoltárból olvasok egy rövid szakaszt. Én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem szemeid elől, de te mégis meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád. Szeressétek az Urat, mint ti ő kedveltjei. A híveket megőrzi az Úr, és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat. Jobb könyvéből olvasok egy hosszabb szakaszt. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házukban szenderegnek. Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésükkel, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól és életét, hogy azt fegyver ne járja át. Fájdalommal is bünteti az ő ágyasházában és csontjainak szüntelen való háborgásával. Úgyhogy az ő ínye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől. És az Isten könyörül rajta, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba. Váltságdíjat találtam. Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezd ifjúságának napjait. Imádkozik Istenhez, és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát. Az emberek előtt énekel, és mondja, vétkeztem, és az igazat elferdítettem, de nem e szerint fizetett meg nékem. Megváltotta a lelkemet a sírbaszállástól, és egész valóm a világosságot nézi. Íme mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel.
Yeah. Olvasom a kenyer szeretetés igéjét, kérem a gyülekezet szíveskedjék felállni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Adjunk hálát a kenyérért, és aki teheti, hajtsa meg térdét.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy váltságot találtál. És köszönjük, hogy a te fiadat kiszolgáltattad az emberi gonoszságnak, a mi gonoszságunknak. És nem riadt vissza attól, hogy életét kelljen áldozni értünk váltságul. Urunk, köszönjük, hogy nagy lelkűségedben még mindig kész vagy a megbocsátásra, és hogy a bűntől szabadító hatalom, a te jóságod, a te szereteted, ami igazán megtérésre indít, még mindig képes életeket átformálni. Köszönjük, hogy most az úrvacsorában is lemostad a mi lábainkat, és köszönjük, hogy a bűntől való szabadulás örömével, a szabadulás örömével vettél körül. Urunk, segíts kérünk, hogy amikor a szövetség megerősítésére kerül sor, a szent jegyek magunkhoz vételével, segíts komolyan venni, hogy ott vagy mellettünk, ahogy ígéd mondja, nem vagy messze egyikünktől sem, hogy segítségül lehet hívni a te nevedet, beléd lehet fogózkodni. Urunk, segíts kérünk, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy most, hogy ismét helyreállt köztünk a béke, és közösségbe kerültünk veled, valódi szövetséges társi közösségbe, segíts, hogy ezt újabb bűnökkel ne rontsuk meg. Segíts a kísértésben kitartani, segíts a nem kívánatos gondolatok megjelenésekor már is segítségül hívni téged. És add, Urunk Istenünk, hogy mind éberebb és éberebb lelkiismerettel éljünk a szövetség nyújtotta lehetőségekkel, és ezért kérünk, áld meg a kenyeret, és emlékeztess bennünket arra, hogy te még a bűn szégyenét is kész voltál magadra venni. Pedig mi voltunk azok, akik gyalázó gyalázásait árasztottuk rád, ott a Via Dolorózán is. Urunk, segíts meglátni magunkban a bűnöket, és segíts eliszonyodni attól, ami bennünk van. És minden ilyen esetben, amikor meglátunk valamit, ami a te országodba nem juthat be, segíts segítségül hívni téged. Urunk, tudjuk, hogy eddig az úrvacsorában kevésbé kapott hangsúlyt a szövetség, mint olyan. Segíts, hogy felerősödjön ennek a jelentőség a mi tudatunkban is, és éljünk a kegyelem nyújtotta eszközökkel és lehetőséggel. Ezért kérünk, áld meg a kenyeret, Istenünk. Amen. Az üdvözítő a tanítványok szeme láttára megtörte a kenyeret, hasonlóképpen cselekszünk mi is, addig szíveskedjetek helyet foglalni.
Olvasom a pohár szereztetésigét, kérem a gyülekezet szíveskedjék felállni. És vévén a poharat és hálákat adá azoknak, ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országába. Mondjunk hálát a pohárért, és kérem azokat, akik le tudnak borulni, boruljunk le.
Felséges Istenünk, gondviselő jó atyánk, köszönetet és hálát mondunk néked, hogy itt lehetünk ezen a szent cselekményen. Kérünk, segíts, hogy lelki szemeinkkel túllássunk most ezen a cselekményen, és lássuk magunk előtt Jézust, amint éppen miértünk szenved, amit miértünk vállalja a küzdelmet, amiért miértünk vállalja a szégyent. Segíts, kérünk, hogy egyre inkább megértsük ezt az áldozatot, annak lényegét, annak miben létét, és hogy az úrvacsora sokkal közelebb kerüljön hozzánk, hogy minden alkalommal valóban elét tudjuk hozni azokat a bűnöket, melyek terhelnek minket, amelyeket te ellened követünk el. Dávid is azt mondta, hogy egyedül te ellened vétkeztem és cselekedtem azt, ami gonoszat a te szemeid előtt. Segíts, hogy mi is érezzük és lássuk azt, hogy te akkor is meghaltál volna, ha egyedül lett volna ott bármelyikünk. Kérünk, segíts, hogy ezt valóban tudatunkba véssük, hogy olyan szeretettel hajolsz le hozzánk, és mindenkor hajoltál le, és az örök életen át velünk akarsz lenni, amit emberi észsel föl sem foghatunk. Köszönjük ezt a csodálatos ajándékot is, amit adsz nékünk ezen keresztül, hogy a te országodnak majd örököseivé akarsz minket tenni. Kérünk, segíts, hogy ezek az alkalmak is segítsenek minket abban, hogy ezt a célt tisztában, világosabban lássuk, hogy valóban elérd azt, amit te szeretetből szeretnél, akarsz velünk cselekedni, hogy majd oda juttass, és velünk együtt élhess egy örök élet. Élhess, veled együtt élhessünk mi egy örök életen át. Köszönjük ezt az áldozatot, köszönjük ezt az alkalmat is. Segíts, felséges Istenünk, hogy akár szívből, akár csak megszokásból tette bármelyikünk is, Urunk, fogadd el, és vedd kegyelmesen a mi felajánlásunkat, és segíts, hogy valóban eltöröltessék a mi bűnünk, és érezzük azt, hogy te megbocsájtottál. Segíts, hogy minden ilyen alkalommal eljussunk oda, hogy átérezzük azt az alkalmat, amikor a keresztségünktől levetted bűneink terhét, és te magadra vetted. Köszönjük, hogy velünk voltál, hogy velünk vagy. Legyen mindenekért állva nagy neved, a Jézus nevében. Amen.
Akik a pohárból részesülni kívánnak, azok szíveskedjenek állomarányai. Az Úr Jézus ezekkel a szavakra nyújtotta a poharat, így adok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokat is kiadtatik bűnöknek bocsánatára.
Testvérek, keressük meg és énekeljük közösen az 5-ös számú énekünk első és utolsó két versét. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.